Igen, felveszük a gondolatokat. Tehát a múltkor, amikor itt, nem is tudom, úrvacsoráztunk, vagy mit csináltunk, így valahogy, vagy beszélgettünk és imádkoztunk, az a téma jött föl, hogy bátorság. És akkor mondtam, hogy erről valamikor tanítani kéne egyet, hát ez most lesz. Úgyhogy a bátorságról fogok beszélni nektek. Igazából summázni lehetne úgy, hogy legyetek bátrak. Amen. Jó? Jó, oké. Okay. Igazából ez a lényege. De egy picikét még egy pár gondolatot hozzáfűzök. De a lényegét elmondtam. Kezdjük a jelenések könyvénél. Az bizony jó. Jelenések könyve 21. Új ég és új föld, és akkor itt az új Jeruzsálem. Ennek a leírása van, ahogyan ugye a föld nem az lesz, hogy majd beolvadon abba, hogy a evolúciós teória szerint a napból vörös óriás lesz, és elnyeli a bolygókat. Nem, tehát a Péter apostol leveleiből tudjuk, hogy a föld föl van tartva tűznek, és hogy a föld meg fog égni, és akkor utána újjáteremtve lesz minden. Tehát a föld úgy fog véget érni, hogy megég egy végítéletkor, aztán újjá lesz teremtve, és az újjáteremtett földre száll alá a mennyből a mennyei Jeruzsálem, és azt írja le itt a jelenések könyve 21. Na, és akkor ezt olvassuk honnan olvasom? Mondjuk a 6-os verstől, 6-7-8. És azt mondta nekem, mondja szerintem János az író, aki valószínűleg valami angyaltól hallja mindezt, hogy kapja ezt a látomást, és azt mondta nekem, megtörtént, nem, ez Jézus, akkor olvasom. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, a gyilkosoknak, a paráznáknak és varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztályrésze a tűzzel és kénkűvel égő tóban lesz. Ez a második halál. Mindegy, ez a jelenések könyvének az eseményeiből egyrészt. És amikor ezt először így olvastam, hogy a gyáváknak. Tehát, hogy így, tehát mit, ugye végítélet, mit tudom én, gyilkosok, paráznák, varázslók, bálványimádók. Oké, okay. Gyávák. Ez egy kategória, hogy mint valaki gyilkos, aki gyáva. De ebben a felsorolásban ez így van felsorolva. Na most, ez engem úgy megütött, amikor először olvastam. És én azt mondom nektek, hogy én meg vagyok róla győződve, ez nem azt jelenti, hogy ha az ember valaha is fél, akkor elvesztett az üdvösségét. Jó, nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy ha félek, akkor én már a kénes tüzelégőtóba fog kerülni, nem. De az biztos kiolvasható ebből, és világos, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy bátrak legyünk. Hogy ne legyünk gyermek, hanem bátrak legyünk. Isten ezt akarja. Erre akar minket fölépíteni, hogy felnövekedjünk, és hogy bátrak legyünk. Olvasok egy másik igét. Példabeszédek 28.1. Ezt a múltkor nem emlékeztem pontosan, hol van, de most kikerestem, a múltkor is eszembe jutott. Példabeszédek 28.1. Minden istentelen elfut, még ha nem üldözik is. Az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. Az igazak bátrak, mint az oroszlán. Azt látjuk ebből, hogy a bátorság és az igazság, igazságosság valahogy összefügg. Ezt árja elénk a példabeszédek 28.1. Ennek többféleképpen összefügghet, tehát ha például nem figyelünk oda az igazságosságra, nem figyelünk oda arra, hogy igazak vagyunk és legyünk, akkor mondjuk úgy, hogy támadhatóak vagyunk, ha az embernek van rejtegetni valója, akkor ő se fogja nagyon kinyitni a száját, ezt így szokták mondani, vagy hogyha nagyon egyszerűen akarnám fogalmazni. És én azt hiszem, hogy ebben ez arra hívja fel a figyelmünket, hogy döntenünk kell, hogy választanunk kell az igazságot, az igazságosságot. Egyrészt választanunk kell azt, hogy mi a szellemünkkel leszünk önazonosak, ahol ha valaki megváltójának elfogadta és megvallotta Jézus Krisztust, akkor ő igaz, mert újjászületett. Hogyha ez rád igaz, akkor te igaz vagy, de választanod kell ezt az igazságot. Választanod kell azt, hogy te ezzel azonosítod magad. És ez akkor ebből fakadni fog ez a bátorság. De azt hiszem, hogy ebben van egy olyan is, pláne példabeszédek könyve, ugye elméletileg, nem tudom, hogy ezt Salamon írta, vagy valaki más több szerzője volt. Itt ugye még nem volt újjászületés, tehát itt valószínűleg itt nem erről van szó, hanem arról, hogy az ember hogyan éli az életét, egyenesen jár, vagy görbe úton jár. És az is igaz, hogy ha valaki odafigyel a léptére, és egyenes úton jár, az bátor lehet, mert nincs mitől tartania. Tehát szerintem mind a kettőre igaz, és ugye ezt se hanyagoljuk el, hogy halleluja, én igaz vagyok, mert újjászülettem, aztán közben megcsinálok olyan dolgokat, amik nem bölcs, nem okos. Tehát attól függetlenül, hogy mi újjászülettünk, döntsünk úgy, hogy az életünkben is jó döntéseket hozunk, és egyenes úton járunk. Ez fontos. És ha ezt a kettőt tesszük, akkor minden okunk megvan arra, hogy bátrak legyünk. Szoktam emlegetni nektek ezt a könyvet, amit még régen olvastam, Bill Johnsonnak a könyve, amikor a menny megszállja a földet, azt hiszem ez a, nem tudom, magyar is lefordították, nem tudom, hogy valószínűleg hasonló címmel. És akkor nem tudom, sok ilyen teológiai témában megy bele, hogy hogy mondjuk mi egy konzervatív nézet, egy karizmatikus nézet egy témában, és ő fogalmazta meg ezt a mondatot, hogy ő megfigyelte azt, hogy hogy általában a keresztényeknek problémájuk van az olyan dolgokkal, amik bátorságot, akciót, cselekvést és hitet igényelnek. És persze ezt meg is tudják teologizálni. De ha valamihez kell bátorság, az, hogy tettrekészség csinálni valamit, és hit kell hozzá, akkor ott általában probléma van. És hát ez, nem tudom, ez olyan kicsit ilyen férfias dolog is, hogy barátom lesz ennek, de kiózanító volt ezt így olvasni, mert mindenkiben ott bujkál az, hogy kell nekem most ez a izé, kell nekem ez a konfrontáció, kell nekem ez a izé, kockázat, van szükségem erre. Isten azt akarja, hogy bátrak legyünk, és álljunk abban, amire ő minket elhívott, és járjunk benne. Igen, szükség van bátorságra, szükség van arra, hogy cselekedjen az ember, és szükség van a hitre. Ugye szokták olvasni, vagy idézni a Józsué könyvéből legelső fejezet, felolvasom, nem próbálom meg idézni. Józsué 1:9, ugye Józsuének az elhívása, amikor Mózestől átveszi a stafétát, és no problem, itt van az, aki ketté választotta a Vöröstengert, meg fölment a hegyre 40 napig, 40 éjjel, akkor légy szíves, most vedd át tőle, amit eddig csinált, Józsué, no problem. Valószínűleg Józsué egy kicsikét úgy érezte, hogy ő ehhez kicsit kevés ehhez a feladathoz. És azt mondja neki az Úr, hát nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Megparancsoltam neked, hogy légy bátor és légy erős. És hogyha ugye szokták mondani, hogy ha az evangéliumokat megnézzük, mi az, amit Jézus a legtöbbször mondott? A legtöbbször az, hogy ne félj, ne félj. De nekem ez a kettő valahogy mégsem ugyanaz. Tehát, hogy ne félj, mint mondjuk, hogy nem tudom, mondjuk Jairusnak a lánya, amikor jön a rossz hír, és Jairus akkor azt mondja, hogy ne félj, csak így, ne félj. Ez nem ugyanaz, mint hogy legyél bátor, és legyél erős. Tehát, hogy ez két külön dolog, én érzek különbséget a kettő között. Tehát föltetnénk így is a kérdést, hogy a bátorság ugyanaz, hogy az ember nem fél, és hogy én ezen gondolkoztam, hogy azt fogalmazott meg bennem, hogy egyébként nem igazán. És az a párhuzam jött elém, amit olvasunk a Márk 9:24-ben is. Egyetemen mondta egy előadó ilyenkor, hogy és ahogy kórusban mondjátok, Márk 9:24. amikor a Jézus kiűzi a tisztátalan lelket egy fiúból, aki valószínűleg epilepsziás volt. A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott: hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. Hiszek, segíts a hitetlenségemben. Hiszek, és itt van ez a hitetlenség is bennem. Mind a kettő ott volt ebben az emberben. Ugye ez a párhuzam, hogy a hit és hitetlenség egyszerre lehet az emberben. Úgy gondolom, hogy a bátorság és a félelem is egyszerre meg lehet az emberben. Tehát lehetsz egyszerre bátor, és félhetsz egyszerre. És ahogyan hitben jár az ember, próbál hitben járni, de hitben jár az ember, a hitetlenség csökkenni kezd. Ahogy az ember újra és újra hit mellett dönt, a hitetlenség csökkenni kezd. Ahogyan újra és újra az ember bátorság mellett dönt, a félelmek csökkennek. Én azt gondolom erről. Úgyhogy én valahogy úgy fogalmaztam meg, hogy a bátorság az az a képesség, hogy az ember tudjon dönteni és tudjon lépni, még akkor is, hogyha bénító félelemmel szembesül. Tehát félelem van benne, ami bénítaná az embert, és mégis képes dönteni, és képes cselekedni, ez a bátorság. Úgyhogy ebből legyen az üzenet számunkra, hogy ne engedjétek, hogy a félelmek titeket megbénítsanak, és lefegyverezzenek, és nem cselekvésre késztessenek. Ne engedjétek. Néhány gondolat, hogy nem tudom, a bátorságról, hogy többféle bátorságról olvasunk az igében, és most beszélek kicsit az Isten előtti bátorságról, meg az emberek előtti bátorságról, aztán majd egy harmadik bónusz téma, nem lövöm le. 1 János 4.17. Felolvasom nektek, ha megtalálom. 1 János 4.17. Itt van. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is a világban. Más fordításaiből én dolgoztam, bátorságunk van az ítélet napján. Bátorságunk. Az igének az igazsága, hogy van egy Isten, aki felé minden embernek el kell számolnia. És minden embernek szüksége van igazságra, igazságosságra, szentségre, az, hogy Istennel közösségben lehessen az örökké valóságban. És erre egy megoldás van, ő pedig Jézus és Jézusnak a keresztje. Nincs más megoldás. Akinek a megváltója Jézus, és tudja, hogy Jézus nem az emberiség bűnért halt meg, hanem az övéért, az enyémért halt meg, tehát, hogy neki személyes, azt tudhatja, hogy az ő jövője, azt hiszem így mondta egy tanító, akit szoktunk hallgatni, hogy olyan fényes, hogy valamivel takarni kell a szemedet. Ha a jövőről gondolkozunk, ha a végítéletről, pont jelenések könyve, tehát így azért ott vannak érdekes, meg izgalmas dolgok, amiket olvas az ember. De a jövő csodálatos a hívő ember számára. Csodálatos. Tehát amikor, és ez nem akarok tovább szaladni, mert ez egy elképesztő nagy dolog, hogy ez az emberiségnek az alap problémája. Emlékszem, mikor voltatok Egyiptomban családilag, és meséltetek arról, hogy ott minden azon akörül forgott, hogy a halál, meg az élet, meg az üdvösség. Hogy ez látszik, hogy az embereket mindig is ez foglalkoztatta, hogy mi lesz. Mert tudják, hogy ennek az életnek vége lesz. Aki hívő ember, és neki Jézus a megváltója, az ő személyes megváltója, az ezt a témát elengedheti. Hogy nem azt, hogy nem kell félni tőle, sőt, örülhet és várhatja. És bizalommal, bátorsággal tekinthet az ítélet napjára. Őt kiemelik a sorból, hogy te nem ott állsz sorba. Azt mondja az ige, hogy aki hisz, az ítéletre sem jut. Ítéletre sem jut. Már átment a halálból az életbe. Amen. Ugye itt az 1 János 4.18-ban olvassuk azt, hogy azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, ahogy én olvasom a King James-ben, ebben lesz tökéletessé a mi szeretetünk, a szeretet bennünk. És ugye ez a kettő egy mondatban van. A tökéletes szeretet és a bátorság, hogy nem félünk. Azt mondja az ige, hogy igen, pont a következő versben, lehet, hogy össze is függ a kettő. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljesi a szeretetben. Mindannyian hallottátok már ezt egy jó párszor, de ezt szerintem nem hallhatja az ember elégszer. Ha az embernek félelem problémája van, akkor szeretet deficitje van Isten irányából. Akkor oda kell menni a zuhany alá, megnyitni ezt a csapot, amiből Istennek a szeretete folyik, és így tudjátok, van az a zuhany, ami nem csak így fölülről, az eső zuhany, hogy minek hívják, na, csak ugye beáll az ember oda áll, és akkor csak úgy ott van. Na ezt, erre van szükséged, hogyha ha bármilyen félelem probléma van, Isten szeretetének a zuhanya. A tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. A zsidók 4.16 is egy gyönyörű szép ige szakasz. Zsidók 4.16. Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Itt is bizalomnak van fordítva, amit én bátorságnak olvasok. Isten azt akarja, hogy bátran menjünk ő elé. Nem lapozok most oda, mert látom, hogy akkor biztosan nem fogunk időbe végezni. Ugye Máté 27-ben olvassuk, hogy mi történt, amikor Jézus a kereszten meghalt. Amikor azt mondja, hogy elvégeztetett, ugye megremegett a föld, és több esemény történt, többek között a templomnak a kárpitja fölülről lefelé ketté hasadt. Az út az atyához szabad. Szabad. Lehet oda menni, és nem kell kötelet kötni az ember lábára, hogy oda menjen. Hogyha esetleg ott hal szörnyet, akkor ki tudják húzni. Nem. Szabadon lehet oda menni. És egy gondolat ehhez, hogy hogyan menjünk Istennek a jelenlétében. Jelenlétében őt azt mondja, hogy bátran, bizalommal járuljunk ő hozzá. Ugye van a félelemnek két jelentése, lehet, hogy több is van, de kettő. Az egyik az ember a rettegés, a másik pedig a tisztelet. Tehát ez a fajta Isten félelem, hogy mi tiszteljük őt, és hogy pontosan tudjuk, hogy ki az, akivel kapcsolatban vagyunk. Ez legyen meg ott bennünk. Legyünk tisztában azzal, hogy Isten, ő a nagyfőnök. Tehát, hogy így, ő a nagyfőnök. És ő azt mondja, hogy pikk, akkor itt ez a világ így úgy, megszűnik. De ne féljünk tőle. De ne féljünk tőle. Hanem bizalommal és bátran menjünk ő hozzá. Ugye azt mondja ez a gyönyörű szép igevers, hogy irgalmat nyerjünk, a kegyelem trónja az irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk idejében jövő segítségül. Ezt akarja adni nekünk. Ő kegyelmet akar adni, és irgalmat, és nem úgy általánoságban kegyelmet és irgalmat, mert adott nekünk kegyelmet, ugye a kereszten Istennek a kegyelme és irgalma mutatkozott meg. Én azt hiszem, hogy ez is benne van ebben, de egész konkrét a segítség, tehát a szükség idején kapjunk tőle kegyelmet. Szükségben vagy? Helyzet van? Menjél bátran ő hozzá, mert ő akar neked adni kegyelmet és irgalmat. A szükség idején nem akkor, amikor nincs szükséged rá, hanem amikor szükséged van rá. Akkor akarja neked adni. Úgyhogy Isten azt akarja, hogy legyünk bátrak ő előtte. Legyünk bátrak ő előtte. Ez mindenképpen igaz az újjászületett hívő emberre, aki nem született újjá, de vonzódik Istenhez még neki is azt mondanám, hogy Jézus azt mondja, hogy Isten, ő egy mennyei édesatya. És mint az ő gyereke, szaladjunk ő hozzá. Szaladjunk ő hozzá. Jó. A másik aspektus a bátorságnak, hogy az emberek előtt való bátorság, vagy félelem. Itt is egy példabeszédekből való ige szakasszal indítanék. Példabeszédek 29. Az emberektől való félelem csapdába ejt. De aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Vagy ez biztonságban lesz. Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az Úrban bízik, azt ő megvédi. Ugye, amikor az ember megszületik, úgy jön a világba, hogy teljesen függ másoktól. És most ugye gyerekekért imádkoztunk az alkalom elején, hogyha van vagy volt iskolába járó gyereked, akkor hallottad a sztorikat, hogy ó, az a másik osztálytársam ezt meg azt meg azt csinálta, vagy ezt meg azt mondta rólam, vagy ez jutott, és ezt konkrétan olvasni ilyeneket, én nem láttam a környezetemben, de olvasni ilyeneket, hogy ilyenek, van, hogy öngyilkos lesz egy gyerek, mikor nem bírja ezt elviselni. Vannak ilyenek. Mert ott van egy alapvető igény az emberben, hogy elfogadják, és félnek attól, hogyha valaki nem fogadja el. Hogyan tudunk túllépni ezen a félelmen, hogy mit gondolnak az emberek mi rajtunk? Hogyha valaki, nem tudom, szociopata, annak könnyebb dolga van ebben a helyzetben, hogy így nem érdekli, de most én nem erre gondolok alapvetően. Hogyan tudunk túllépni ezen? Ezt, hogy ha egy mondatot próbálnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy úgy, hogy nagyobb hangsúlyt és értéket helyezünk Istennek a személyére és Istennek a véleményére, mint bárki másére. Hogyha bárki mond bármit, amivel mondjuk minket visszautasít, akkor erre lehet mondani, hogy igen, de Isten azt mondta. És erről rögtön eszembe is jutott, amikor Jézus kísértve volt a kísértő által a pusztába. Mivel kezdte? Ajjaj, rosszat mondtam. Tehát mivel kezdte? Megvan írva, hogy az Urat a te Istenet imád, és csak neki szolgálj. Megvan írva, nem csak kenyérre él az ember, hanem minden szó valami Isten szájából származik. Megvan írva. Tehát, hogyha bármikor az emberek részéről kapunk olyan impulzust, véleményt, megnyilvánulást, hogy ami minket megítélnek, mondhatjuk azt, hogy igen, de Istennek a véleménye egyébként az, hogy. És végsősorban ez tényleg arról szól, hogy kinek a véleményére adsz. És ezt mi döntjük el. Tehát, hogy értem, nagyon szeretlek, de igazából tehát Istenhez képest te, és akkor nagyot mutattam, és a te véleményed ez oké, értem. De az apukámnak a véleménye az, hogy én meg vagyok győződve, hogy ez vagy az egyik kulcs, hogy hogyan tudunk túllépni azon, hogy félünk attól, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. Néhány ige szakaszt még hoznék, szemezgetve, ami ehhez kapcsolódik, hogy emberektől a félelem és emberek előtti bátorság. Ugye ez egy Tesszalonika, tehát Pál apostol, abcsel, ott aztán bőven van akció, meg bátorság. Egy Tesszalonika 2:2, amit most felolvasok. Na jó, ez egy fél mondat, úgyhogy jöjjön egytől. Ti magatok is tudjátok, testvéreim, hogy hozzátok való menetelünk nem volt hiába való, hanem amint tudjátok, noha előbb szenvedés és bántalmazás ért bennünket Filippiben, bátorságot merítettünk Istenünktől, hogy nektek is hirdessük az Isten evangéliumát sok túlsakotással. Bátorságot merítettünk Istenünktől, ez is nagyon érdekes, hogy fogalmaz. Igen, lehet, hogy ebből kéne készülnem, és nem egy másik Bibliából, de mindegy. Oké? Okay. Jó? Gondolatolvasó. Jó, oké, okay, köszi. Tehát másképpen mondva, bátrak voltunk Istenben. Végülis ugyanaz Istenből merítettek bátorságot, vagy Istenben voltak bátrak. Tehát nem csak simán bátrak voltak, hanem Istenben voltak bátrak. És azt hiszem, hogy ha ezt nézzük, akkor az kerekedik ki ebből, hogy az Istennel való kapcsolatunk az, ami nekünk bátorságot ad. Tehát, hogyha szilárdak vagyunk az Istennel való kapcsolatunkban, akkor ő benne lehetünk bátrak. Logikus konklúzió, legyünk szilárdak az Istennel való kapcsolatunkban. Amikor szűk az idő, és mondjuk reggelizek reggel, hogy Bibliát olvassak, akkor skippeld a reggelit, jobban jársz vele. Ne a Biblia olvasást skippeld. Illetve, ami szerintem még itt, ugye írja azt Pál, hogy hogy noha előbb szenvedés és bántalmazás ért bennünket Filippiben, bátorságot merítettünk Istenünktől. Tehát azt mondja, hogy ők onnan jöttek, hogy jól megszívatták őket Filippiben, és erről nekem eszembe jutott az 1 Péter 4, ahol is azt olvassuk, hogy 1 Péter 4, 14. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok az Istennek és a dicsőségnek lelke. És ez, ez annyira szépen kifejezi, és helyére teszi azt, hogy ha titeket valaki azért szivat, mert Isten fontos számotokra, és konkrétan valami fajta, hogy mondják ezt szépen, üldöztetés értiteket, itt az Istennek az ígérete, hogy Istennek a lelke, Istennek és a dicsőségnek lelke megnyugszik rajtatok. Tehát amikor valakit azért, mert ő hívő keresztény ember szivatnak, akkor Istennek a lelke kvázi megnyugszik rajta. Tehát egy valami különleges módon szolgál felé. És szerintem ezt élték át Pál, meg nem tudom, kivel volt ott, hogy Istennek a lelke, Istennek a szelleme egy különleges módon szolgált felük, és megvigasztalta, és bátorított őket, és így tudtak erőt meríteni. Ugye azt látjuk, olvassuk Pálnál, hogy őt körülbelül minél jobban szivatták, annál jobban nyomta neki. És szerintem ez a kulcs benne. Ez a kulcs benne. Tehát valószínűleg a végén eljutottak, hogy jobb, hogyha nem szivatják, mert akkor csak még többet fogja hirdetni az igét. Úgyhogy inkább csak menj innen. Azt akarták. Efézus 6-ot fellapozom, és abból olvasom föl. Efézus 6:20. Nem, hanem a 19, nem, akkor 18. Igen, az már egy mondat kezdett, jó. 18-as olvasom. Minden alkalommal, minden imádsággal és könyörgéssel imádkozatok a lélek által. Hát ez egy jó gondolat. Ebben legyetek éberek, minden álhatatossággal és könyörgéssel az összes szentekért. Értem is, hogy adassék nekem szó, ha megnyitom számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelyet követségben járok láncok között, hogy bátran hirdessem, amint kell. Itt nekem ez az amint kell szófordulat az, ami úgy azon akadt fönn a tekintetem, hogy hát az evangéliumot, tehát jó, nyilván nem így kezdi az ember, meg nem tudom, tehát hogyha ha először, akkor nem tudom, így figyelj, én igazából mondanék valamit, bocs, ne haragudj, hogyha esetleg nem zavarlak, és hogy Aztán tök érdekes, mert ugye utcamisszióról volt szó, hirdettük, hogy lesz majd nem sokára, és amikor eleinte jártam utcára másokkal, és figyeltem meg, hogy ezt azok, akik már rutinosabbak nálam, hogy csinálták. Tehát nem így csinálták. Nem így csinálták. És konkrétan volt olyan is, amikor azt éreztem, ja, akkor szólnék, hogy figyelj, szerintem állj le, szerintem ez most már nem kéne nyomni tovább, de ő nyomta még. Tehát, hogy értem, hogy azt mondod, hogy nem, de figyelj, ez tök, és szóval bátran hirdették. És nyilván azt hiszem, hogy van ennek egy helyén való, meg nem helyén való módja, meg van olyan, hogy ebben a kontextusban is tiszteljük a másik embert, akihez szólunk, és mondjuk ez megnyilvánul abban, hogy hagyjuk, hogy levegőt vegyen, meg ilyesmi, de de az, hogy bátran szólni neki, és nekem van egy, tehát nem egy, van az igazság, amit Isten rám bízott, és ezt meg akarom osztani veled, mert neked lesz jó egyébként, tehát hogy üdvözülsz, az ugye egy jó dolog. Itt tényleg ebben van egy olyan, hogy ezt tényleg nyomni kell. Ezt tényleg nyomni kell. Úgyhogy bátran kell hirdetni az Istennek az igazságát. Úgyhogy amikor én, vagy ti, bárkivel beszéltek Jézusról, ne pironkodjatok, ne szégyenkezzetek, mert nincs miért. Nincs miért. Ez a világ legtermészetesebb és legnormálisabb dolga. Tehát ha van egy Isten, és van egy Isten, van Isten, van mennyország, van pokol, igen, van. Van üdvösség, igen, Jézusban van, igen, ezek adottak, tehát ezek itt tények. Ezekkel ezt lehet vitatni, de nincs igaz, aki ezt vitatja. Akkor az a teljesen normális és logikus, hogyha valaki ennek megfelelően cselekszik, és ennek megfelelően alakítja az életét. Ha valaki azt mondja, hogy tehát akkor értsétek, ő az, aki furi, és nem én. Tehát nem én vagyok a furi, aki beszélek neki arról, hogy egyébként csak azért tud ezeket az alap dolgokat, és hogy döntened kell. Tehát legyünk bátrak, ahogy Pál is mondta, így kell hirdetni, bátran hirdessük. És ezt bátorításként vegyétek, jó? Bátorításként. Tehát nem az, hogy ha nem úgy csináljátok, hanem ez tök normális dologról, amiről beszélünk. És most, ha csak az elmúlt pár alkalomra visszagondolok a Deák téren, a legutóbbi alkalmon az annyira, tehát nekem egy nagy öröm volt látni azt, hogy ahányan voltunk, annyi felé mentünk körülbelül. Tehát, hogy több hányan voltunk többen, ő ott, ő amott. Mondom, nem az, hogy így együtt, és akkor együtt ott bátorítjuk egymást, nem. Aki ott volt, akik ott voltunk, nyomtuk neki. És ez egy fantasztikus dolog volt. Ez egy fantasztikus dolog volt, én nagyon örültem neki. És nekem ez a tapasztalatom, hogy ha emberekkel beszélünk, akkor lehet velük normálisan beszélni ezekről a dolgokról. Lehet, tehát, hogy nem ciki, nem semmi extra. Lehet, hogy abban a közegben, amiben mozogtunk, azelőtt, mielőtt megtértünk, vagy miután megtértünk, abban ez furi, de igazából ebben semmi furi nincs. Honnan jön ez a bátorság, pörgetem? Megnézzünk néhány részt az Abcselből, Abcsel 4.13. Abcsel 4.13. Péter és János a nagy tanács előtt. És ezt így egy közbeékelt mondat. Amikor látták Péter és János bátorságát, és felmérték, hogy írástudatlan egyszerű emberek, igen elcsodálkoztak. Felismerték őket, hogy Jézussal voltak. Általában igaz az elv, hogy ha valakivel időt töltesz, akkor így ragadnak rá tőle dolgok. Ezt a Bill Johnson úgy mondta, hogy ha óriásokat akarsz ölni, akkor tölts időt óriás ölőkkel. Péter és János, tehát fölismerték rajtuk, hogy ezek az emberek ilyen bátran szólnak. Persze, Jézussal voltak. A Jézussal töltött idő, az, hogy vele együtt töltötték az életüket, bátorrá tette őket. És ebben van egy olyan elv, ami nem egy nagy, bonyolult dolog. Ha Jézussal időt töltünk, bátrak leszünk. Ennyi. Ennyi. Töltsünk vele időt. Legyünk vele. Egyszerűen csak legyünk vele. Ezért tök erőteljes, amikor dicsőítünk, és egyszerűen csak az ő jelenlétében vagyunk, mert vele együtt vagyunk. És ez megerősít minket. És bátorrá tesz minket. Honnan jön még a bátorság? Úgy, hogy Abcsel 4-et olvasom tovább, ugye mi történt miután? Ugye ez akkor volt, mikor meggyógyították azt a sántó embert a templomnál, amikor mondták, azt hiszem Péter mondta, hogy aranyom és ezüstöm nincs, de ami van, azt adom neked. Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És hát ott akkor Péternek kell prédikálnának, hogy nem örülnek, és akkor oda kísérjük őket a nagy tanács elé. És ezután még itt Abcsel 4-ben olvassuk azt, hogy tehát kvázi üldözni kezdik őket, és itt az van a gyülekezet imádsága. Abcsel 29.31, amikor imádkoznak, és megremeg a föld. Ezt olvasom föl. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te ígédet. Nyújts ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek minnyáján a szent lélekkel, és az Isten igéjét bátran hirdették. Amen. Amikor ezt olvastam nekem, az ugrott be róla, hogy mivel kezdik? Azt mondja, hogy most azért tudunk tekints az ő fenyegetéseikre. Tehát őket ugye megfenyegették, hogy dutyiban kötnek ki, hogyha ha tovább beszélnek Jézusról, meg azután még egyéb dolgok is követhetik őket. És mit csináltak? Isten elé vitték ezt a fenyegetést. Én azt hiszem, hogy volt bennük félelem. Én azt hiszem, hogy értették, hogy milyen fenyegetés éri őket. És mit csináltak? A gondjukat, a terhüket az Úrra vetették. Ugye erre hív minket, hogy vessük őre a terheinket. Nem mi hordozzuk, úgyhogy tudjuk elhordozni, vessük őre. És a félelem az egy teher. Tehát a félelmet sem magunkban tartsuk, hanem vessük az Úrra a félelmünket. Vigyük elé, adjuk oda neki, Istenem. Mondjuk így, tekints erre a dologra, ami engem fenyeget. Most azért, ó Úrunk, most azért Úrunk, tekints erre a dologra, amitől félünk. Rávetették. És hogyha az Úrra van vetve, a félelem, a teher, az már engem nem fog megkötözni. Én ebből ezt látom, ebből a történetből. Imádkozzunk, vigyük Isten elé azokat, a dolgokat, amik fenyegetnek minket, amiktől tartunk, félünk. Vessük őre. Vessük őre. Ne akarjuk mi megoldani, ne akarjuk azt mondani, én erős vagyok, és akkor 5 másodperc múlva megint az ember gondolataiban, de mi van akkor, de mi van akkor. Vessük őre. Uram, te ezt látod. És még egy gondolat, Abcsel 13, 46. Ekkor Pál és Barnabás bátran ezt mondták. Először nektek kellett hirdetnünk Isten igét, de mivel ti megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltónak az örök életre, íme a pogányokhoz fordulunk. Aha, valószínűleg itt megint a fordításbeli különbség. Mi folyik itt? Nem tudom, melyik helyen vannak éppen. Antiókia. Antiókiában ugye mindig azt csinálta Pál, meg Barnabás, hogy elmentek először a zsidókhoz. A zsidóknak hirdették Jézust, és egy idő után volt az, hogy aztán már a pogányoknak is. És itt ezt a zsidóknak mondja, hogy hát akkor, ha nektek ez nem kell, akkor mi megyünk a pogányokhoz. Jó, de nektek kellett először mondani. De itt olvassuk azt, hogy felbátorodott Pál meg Barnabás. És lehetett volna egy-két másik igeszakaszt is idehozni, és amit az előbb erre utaltam, ezt lássuk abban, hogy ez egy fokozatos dolog. Tehát, hogy az ember valahol elkezdi, és a bátorsága növekedni fog, hogyha következetesen hoz olyan döntéseket, hogy a félelmei túllép, Istenre veti őket, és cselekszik. Így tudunk növekedni fokozatosan. Tehát elegelén irreális azt várni az embernek magától, hogy nem tudom, úgy jár hitben és bátorságban, ahogyan szeretné, csak tegyünk lépéseket abba az irányba. Azt hiszem, ez a józan hozzáállás. És akkor egy témát hagytam a végére, ez pedig a többféle bátorságról lehetne beszélni, bennem ez fogalmazódott meg, hogy a lélek szerint járásban a bátorság. Mert ez egy, hát nekem mindenképpen egy személyes dolog, személyes történet, amikor olvassa az ember az igében, és rájön, hogy ez tényleg így is van, hogy van olyan, hogy a Szent Szellembe való keresztség, van olyan, hogy Szent Szellemnek ajándékai, van olyan, hogy nyelveken szólás, van olyan, hogy gyógyulás, van olyan, hogy profécia, kijelentés, sötöbö, amik Istennek az ajándékai az ő egyháza számára. Tehát nekem mindenképpen kellett kezdenem néhány témával. Az egyik az, hogy én magam azt gondolom magamról, hogy én egy komplet idióta vagyok. Tehát, hogy aha, nyelveken szólás. Tehát, ha valaki nyelveken szól, valaki ezt gyakorolja, akkor mindig ott van a fejében, hogy te most mit csinálsz? És ehhez bátorság és hit kell, hogy az ember ezen túllépjen, hogy én azt csinálom, mert megvan írva, egyébként megvan írva, akkor annak a félelme, hogy nem fog működni. Legyél teljesen nyugodt, lesz, hogy nem fog működni. Teljesen nyugodt legyél, lesz ilyen. De olyan is lesz, hogy működni fog. És ahogyan nem hagyod, hogy a félelem, hogy nem fog működni, hogy megkötözön téged, egyre kevésbé lesz az, hogy nem fog működni. Tehát legyél bátor, és használd az ajándékokat, amiket kaptál az Úrtól. És hát itt is ugyanúgy megjelenik az, hogy mit fog a másik ember gondolni. És azt hiszem, ebben nagyon fontos, hogy itt horizonton, ahogyan a közösséget szervezzük, ahogy csináljuk. Ugye szoktuk családhoz hasonlítani a gyülekezetet. Szoktuk azt, hát ami a lelki ajándékokra vonatkozik, az egymásért való imádságra lehet hibázni. Szabad hibázni. El lehet rontani. Oké, hogyha elrontjuk. Annyira figyeljünk, hogy ne sérüljön a másik közben. Amikor megsérül, akkor meg mondjuk érünk bocsánatot, az sem ciki. Tehát lehet hibázni, és figyeljünk arra, hogy ne sérüljön senki. És hogyha ezekre figyelünk, akkor szerintem ez egy olyan közeg, amiben az ember bátran tudja gyakorolni és használni a lelki ajándékokat. Ami nekem a szívem vágya, hogy a horizont egy ilyen hely legyen, ahol ebben tudunk együtt előre menni. Pont a múltkor volt egy ilyen fickós, nem fickós, az nem, más, tehát, hogy a gyülekezet férfi tagjai számára rendezett vacsora. Köszönöm. Oké. Okay. És ott beszélgettünk arról, hogy na, mikor lesz az horizonton, hogy valaki nyelveken szólva oszt meg egy proficiát, és valaki ezt értelmezi. Tehát, hogy nem tudom, mondjuk akkor gyere, kérlek, és akkor adom a mikrofont, és szóljál nyelveken mikrofonba, és akkor majd valaki ezt értelmezi. Miért ne? Megvan írva. Tehát, hogy ilyen, ez egy normális dolog. Hát, igen, úgy értem, igen. Tehát magyarul jelent ki. Végső soron ennek kapcsán azt hiszem az ige azt mondja, hogy vágynunk kell, ugye 1 Korintus 14-ben olvassuk, hogy vágyjuk az ajándékokat. Vágynunk kell az ajándékokra, és hogyha vágy megvan bennünk, akkor ezekkel, és nálam ez így működött, akkor a félelmeken is túl tudtam lépni. És itt érnék, hogy itt érne véget amiről beszéltem, hogy a téma. Ja, és zárjuk úgy keretbe, az elején mondtam, hogy legyetek bátrak, végső soron ennyiről szól az egész. Amen.